Szeretettel köszöntjük soraink közt Pataki András Dávidot, aki friss lendülettel jött a fasori gyülekezetből, és egy nagyon érdekes és nagyon nehéz témát, Hulda profétanőről fog beszélni, erről fog nekünk igét hirdetni, és szeretettel várjuk, hogy mondjon néhány szót magáról.
Szeretettel köszöntelek titeket. Hallható vagyok? Jó. Szeretettel köszöntelek titeket. Mint elhangzott, Pataki András Dávid vagyok, a Budapest Fasori Református Gyülekezetben szolgálok immáron 4 éve, eleinte mint 6. éves teológus, most pedig mint beosztott lelkész, elsődlegesen az ifjúság körében szolgálok, meg minden más olyan területen, ahol aktuálisan szükség van rám. Egyébként hívő szülők gyermekeként láttam meg a családot, hívő szülők első gyermekeként, utána még 5 kisebb testvérem született, és a szüleimnek a példája volt többek között az, ami azt mutatta nekem, hogy ha valahogy, akkor így érdemes. Aztán Isten kegyelme ezelőtt 15 évvel megmutatta azt, hogy de az önerőből nem működik, és onnantól kezdve az ő erejével, az ő irányításával, neki engedelmeskedve igyekszem élni. Van egy feleségem, van egy kislányom, aki 1 hete volt 1/2 éves, és azt hiszem, hogy nagyjából ennyit érdemes rólam így tudni, majd azt mondták, hogy utána itt tartanak még egy kis beszélgetésre, akkor még, hogyha valakit valami érdekel, akkor ezt szívesen elmondom. De aztán majd sietnem kell, egy olyan fél 9 körül el kell indulnom, mert a kislányomat megfürdetni kell, és meg várja az édesapát, úgyhogy bocsássatok meg nekem, hogyha kevés idő adatik most a beszélgetésre. Hasonlóan megtalálható vagyok később is.
Estét, sziasztok! Köszöntöm én is a gyülekezetet, a 37. Zsoltár, 18 és 19. versével. Ismeri az Úr a fedhetetlenek életét, és örökségük megmarad örökké. Nem szégyenülnek meg a gonosz időben sem. Jól laknak az éhínség napján is.
Isten igéjét olvasom a Királyok 2. könyvéből, 22. rész, 3-tól az 5. versig és a 8-tól a 20. versig. Jósiás király 18. évében történt, hogy a király elküldte Sáfán kancellárt, aki Akaljáú fia, Meszulám unokája volt az úrházába ezzel a megbízással. Menj el Hilkiá főpaphoz, hogy szedje össze az úrházában összegyűlt pénzt, amit az ajtóőrök gyűjtöttek a néptől. Adjátok oda azt az úrházánál lévő munkások felügyelőinek, azok pedig adják át a munkásoknak, akik az úrházánál vannak, hogy javítsák ki a templom rongálódásait. Egyszer csak így szólt Hilkiá főpap Sáfán kancellárhoz. Ezt a törvénykönyvet találtam az úrházában, és odaadta Hilkiá könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el. Ezután Sáfán kancellár a királyhoz ment, és jelentést tett a dologról a királynak. Ezt mondta. Szolgáid összeszedték a templomban található pénzt, és odaadták az úrházánál lévő munkások felügyelőinek. Jelentette Sáfán kancellár a királynak azt is, hogy Hilkiá főpap egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak. Amikor a király meghallotta a törvénykönyv igéit, megszaggatta a ruháját. Majd ezt a parancsot adta a király Hilkiá főpapnak, Ahikámnak, Sáfán fiának, Akbornak, Mikájá fiának, meg Sáfán kancellárnak és Aszájának, a király udvari emberének. Menjetek, kérdezzétek meg az urat, hogy mit jelentenek ennek a megtalált könyvnek az igéi rám, és az egész népre, Júdára nézve. Mert nagy haragra gyulladt ellenünk az Úr, mivel nem hallgattak elődeink ennek a könyvnek az ígéire, és nem tették meg mindazt, ami elénk van írva. Hilkiá főpap, Ahikám, Akbor, Sáfán és Asszájá tehát elment Hulda prófétanőhöz, aki Sallumnak, Tikvá fiának, Harhasz unokájának, a ruhák őrizőjének volt a felesége, és Jeruzsálem újváros részében lakott, és beszéltek vele. Hulda így szólt hozzájuk. Ezt mondja az Úr, Izrael istene. Mondjátok meg annak az embernek, aki hozzám küldött benneteket. Ezt mondja az Úr, én veszedelmet hozok erre a helyre is lakóira, annak a könyvnek minden ígéje szerint, amelyet Júda királya elolvasott. Mert elhagytak engem, és más isteneknek töményeztek, hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányával. Ezért gyulladt fel lángoló haragom ez ellen a hely ellen, és nem alszik ki. De mondjátok meg Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az Urat. Ezt mondja az Úr azokról az ígékről, amelyeket hallottál. Mivel meglágyult a szíved, és megaláztad magad az Úr előtt, amikor meghallottad, hogy mit jelentettem ki erről a helyről és lakóiról, hogy milyen pusztulás és átok vár rájuk, megszaggattad ruhádat, és sírtál előttem, ezért én is meghallgatlak. Így szól az Úr. Ezért őseid mellé foglak tétetni, békességgel kerül sírodba, és nem látod meg azt a nagy veszedelmet, amelyet erre a helyre hozok. És megvitték a választ a királynak.
Emeljük szívünket Istenünkhöz, és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, olyan jó volt azt énekelni, hogy drága mi nekünk a Te igéd. Mindaz, amit benne kínálsz mi nekünk, valódi kincses ház az. Minden sora, minden verse, talán mi még nem látjuk, talán mi nekünk száraz, unalmas, érthetetlen szövegnek tűnik, és mégis olyan gazdagon van benne a Te kegyelmed, a Te szentséged, a Te bölcsességed, a Te hatalmad, mindaz, amit ki akarsz jelenteni mi nekünk. Hálát adunk, hogy Te hozzád jöhettünk most is, azért, hogy a Te kincseiddel ajándékozz meg bennünket, hogy Tedd bölcsé az elménket, hogy a Te lelked szűlje meg bennünk az Úrnak félelmét, hogy Te rád hallgatva megújuljon, meggazdagodjon, megerősödjön a mi életünk. Könyörgünk, hogy azt ad kinek-kinek, amire szükségünk van. Ha felfúvalkodtunk, akkor alázd meg bennünket, ha összetörtünk, Te emelj fel, ha félelmek között vagyunk, bátoríts, ha elbizakodtuk magunkat, akkor Te mutasd meg, hogy felesleges bíznunk abban, amit túl komolyan veszünk. Ha hiányzik a szívünkből a szeretet, akkor Te ajándékozz meg a Te szereteteddel, hogy adhassuk azt tovább. Könyörgünk, hogy taníts most bennünket arra, hogy milyen vagy Te magad, és tégy minket is olyanná. Igéddel és szent lelkeddel teremts minket újjá, mindannyiunkat egyen-egyenként. Könyörgünk, hogy légy közöttünk. Amen. Isten igéjét az előbb hallott ige szakasz alapján hirdetem közöttetek. Ebből három verset, a 12., 13. és 14. verset újraolvasom. Az ige felolvasását fennállva hallgassuk figyelemmel. Királyok második könyve 22. részéből így szól hozzánk Istenünk igéje. Majd ezt a parancsot adta a király Hilkijá főpapnak, Ahikámnak, Sáfán fiának, Akbornak, Mikájá fiának, meg Sáfán kancellárnak és Asszájának, a király udvari emberének. Menjetek, kérdezzétek meg az Urat, hogy mit jelentenek ennek a megtalált könyvnek az igéi, rám és az egész népre, Júdára nézve. Mert nagy haragra gyulladt ellenünk az Úr, mivel nem hallgattak elődeink ennek a könyvnek az igéire, és nem tették meg mindazt, ami elénk van írva. Hilkijá főpap, Ahikám, Akbor, Sáfán és Asszájá, tehát elment Hulda prófétanőhöz, aki Sallumnak, Tikvá fiának, Harhasz unokájának, a ruhák őrizőjének volt a felesége, és Jeruzsálem új város részében lakott, és beszéltek vele.
Foglaljuk bele helyünket.
Ahogyan Csaba már bekonferálta ezt, azt a szép, de nehéz feladatot kaptam, hogy az Ószövetségnek egy igen kevéssé ismert alakjáról, Hulda prófétanőről beszéljek közöttetek. Nagyon keveset mond róla az Ószövetség, az Új Szövetség az semmit sem mond róla. Két helyen olvasunk róla, itt a Királyok második könyvében és a Krónikák második könyvében. Köszönöm, nem. Jobbni. Tökéletes. Keveset mond az Ószövetség Hulda prófétanőről. Két helyen olvasunk róla, a Királyok második könyvében és a Krónikák második könyvében, és szinte szó szerint ugyanazt olvassuk mind a két helyen, tehát még ez se egy nagy segítség. Mind a két helyen a személyéről szinte csak anyakönyvi adatokat olvashatunk. Kiderül az, hogy férjezett asszony volt, mégpedig jó középosztálybeli vagy előkelő családba tartozhatott a férje. Föl tudja sorolni több generációra visszamenőleg a férjének az őseit. Azt is tudjuk, hogy az ura fontos pozícióban volt. A ruhák őrizője ebben az időszakban nem az volt, mint ma ruhatáros. Akkor vagy ezen még vitatkoznak a tudósok, valószínűleg amíg az Ószövetséget tanulmányozzák, vitatkozni is fognak rajta, nem tudjuk kideríteni már így utólag, hogy a templomi ruhákat őrizte, vagy a királyi udvar hivatalnokainak a ruháit, mindesetre egy nagyon felelősségteljes megbízatás volt a ruhák őrizőjének lenni. A főváros Jeruzsálem új város részében laktak. Nagyjából ennyit tudunk Hulda prófétanő személyéről. Szikár adatok, semmit nem tudunk meg a személyiségéről, a gondolkozásáról, a tetteiről. Csupán csak azt az üzenetet olvashatjuk, amelyet Isten rajta keresztül hirdetett Jósiás királynak. Azt is azok, akik jobban ismerik nálam az Ószövetséget, azt mondják, hogy bevett prófétai szavakkal mondta el, azokkal a szavakkal, amikkel korábban már sok próféta hirdette Isten igéjét, kevés benne az egyéniség, szinte semmit sem tudunk meg Hulda prófétanőről. Ezzel le is lehetne zárni ezt a mai Isten tiszteletet, mégis két nagyon fontos dolgot megtanulhatunk tőle. És én erről a két dologról szeretnék beszélni. Mind a kettő arra a kérdésre ad választ, hogy mit jelent prófétának lenni. Ne legyincsünk erre a kérdésre, hogy mit jelent prófétának lenni. Bibliai alapokon építkező református hitünk szerint az igazi, a valódi próféta Istennek az igazi prófétája, az Úr Jézus Krisztus, aki tökéletesen kijelentette mi nekünk Istent, és Istennek az akaratát, aki közénk elhozta Istennek a személyét, de arról is vallanak a református hitvallásaink, hogy ő a maga prófétai tisztébe bevonja mindazokat, akik benne hisznek. Az ő prófétai tisztségét ránk ruházza, ha benne hiszünk. Nem mindegy tehát, hogy milyen próféták vagyunk. Mit tanulhatunk meg Hulda prófétanőről? Mit jelent prófétának lenni? Az első, így fogalmaztam meg, a próféta megkereshető. Szándékosan használtam ezt a szót, és nem azt, hogy megtalálható. Több ez ugyanis, mint az, hogy megtalálható. Nem annyi, hogy csak egyszerűen ott van, tudni lehet. Az is benne van ebben, hogy miért van ott. Mindenki tudhatja, hogy miért van ott. Tudni lehet, hogy bizonyos helyzetekben érdemes őt megkeresni. Megkereshető a próféta. Nem feltűnő élete volt Hulda prófétanőnek. Nem gyűjtötték össze az ige hirdetéseit, mint számos kortársának. Azt egész biztosan tudjuk, hogy Jeremiás próféta és Zofóniás próféta kortársai voltak Hulda prófétanőnek. Mindkettejüknek az ige hirdetéseiből egy-egy könyvet állítottak össze az Ószövetségnek a prófétai részében. Nem volt ő ennyire fontos, vagy ennyire kiemelkedő személyiség látszólag. Nem kavarta föl annyira az akkori kornak az állóvizét, mint más kortárs próféták. De mégis lehetett azt róla tudni, hogy a maga csendes módján Istennek a szolgája, és amikor szükség volt rá, akkor megkereshető volt. Azok, akik Istennek a vezetésére szorultak, tudták, hogy hozzá lehet fordulni. Krisztus előtt 622-ben járunk, Jósiás király uralkodik Júda országában, az izraeli északi országrészt eddigre már az asszír seregek letarolták és beolvasztották az asszír birodalomba. Jósiásnak a nagyapja és az apja bálványimádó uralma után azzal kellett szembenéznie, hogy a templom romokban áll, elkezdik a kijavítatását a szent helynek, a templomnak, és a munkálatok közben egy könyvet találnak, Mózesnek a törvényét. Olvasni kezdik, és megijednek. Azt az életgyakorlatot, ami természetes volt a korabeli Júdában, mindazt, ami átitatta Júdának a mindennapjait, ennek a könyvnek az igéi tételesen elítélték. Hatalmas döbbenetet váltottak ki a hallottak. A leírás érzékelteti, hogy mennyire nagy megrendüléssel fogadta a király, meg a király környezetében élők ennek a könyvnek a felolvasását. Először egy-egy embert olvasunk, aztán egyre szaporodnak az emberek. Hulda prófétanőhöz már egészen komoly követség érkezik, hogy mondja meg, mi az, amit ebben az helyzetben az Úrnak a szava. Elhangzik a király parancsa, kérdezzétek meg az Urat, és a követség megy Hulda prófétanőhöz. Nem tudjuk, hogy hol vannak ekkora kortárs, nagy tekintélyre szertett próféták, hol van ekkor Jeremiás és Zofóniás. De az ő távollétük, ezt tudhatjuk, nem jelenti azt, hogy a király parancsa megvalósíthatatlan lenne. Ott van Hulda próféta asszony. Tudják, hogy Hulda próféta asszony Isten szolgálja, őt meg lehet keresni ebben a helyzetben. Lehet, hogy máskor nem fordulnak hozzá, de tudják azt, hogy kinek szolgál, és ha az Urára van szükség, akkor tudják, hogy hozzá lehet fordulni. A próféta nem kell kitűnjön a csillogó tudásával, pallérozott beszédével, többiek közül. Arra van mindössze szükség, hogy mindenki tudhassa. Ha Istenre van szükségem, ő hozzá megyek. Őt fogom megkeresni. Olvastam egy munkás emberről, akit egyik kollégája, miután üzemzárás volt, megkeresett és megkérte arra, hogy egy kicsit hadd beszéljenek egymással. És ez a munkás ember, egy hívő ember, leült ezzel a kollégájával, és ez kiöntötte neki az életét. A nyomorúságát, azt, hogy mennyire nem lát kiutat, mennyire összedőlt minden, amiben korábban kapaszkodott, még önmagába is csalódnia kellett. És ez a hívő munkás ember végighallgatta őt, majd csendesen megkérdezte, hogy és ezt most miért nekem mondtad el? Mire az azt mondta, hogy nézd, két esztendeje dolgozunk már együtt. Figyeltem, láttam, hogy milyen a te életed. Láttam azt, hogy te nem káromkodsz, ahogy én sokszor teszem, nem rúgsz be, nem szídod a főnököt a háta mögött, nem kezdesz ki senkivel, nem rövidíted meg a céget, de mindez nem elég. Hallottam múltkorjában, ahogyan munka közben egy lelki éneket énekeltél, egy olyan éneket, amit hívő édesanyám dúdolt még. Ebben a nyomorúságban legszívesebben az édesanyámhoz fordulnék, de hozzám már nem fordulhatok. De tudom, hogy ha te így élsz, akkor te is ismered azt a titkot, amit ő ismert. Hát tőled kérek tanácsot. Te olyat tudsz nekem mondani, amit más nem. Isten embere a helyén van, megkereshető. És általa megkereshető és megtalálható az Isten. Nem tolakszik Hulda prófétanő, nem okoskodik, csak ott van csendben vállalt hittel. Ilyen az Isten embere. Egyik ifisünk egyik barátom mesélte el a fasorban, hogy a kollégiumban, ahol lakik, csendben olvasta csendességében a Bibliát, egyszer csak odalépett hozzá egy fiú, egy olyan, akiről úgy gondolta, hogy ha valaki, akkor ő ilyen lelki dolgok iránt soha nem fog érdeklődni, nem is igazán fekszik neki, az élet módja egészen mást mutat, talán le is nézi azokat, akik máshogy gondolkoznak, mint ők. És ez a kollégista társa megkérdezte, mondta, te hívő vagy? Ő bizonytalanul bólogatott, hogy igen, hát ő bizony hívő. És erre föltette ez a fiú azt a kérdést, hogy hogy lehet az, hogy te komolyan veszed a Bibliát, naponta olvasod, és mégis sohasem próbáltál meg még engem megtéríteni erőszakkal, nem próbáltál engem meggyőzni arról, hogy de én is feltétlenül legyek hívő. Hogy lehet az, hogy te hívőként így gondolkodsz, és így teszel? Mi fogta meg ezt a srácot? Látta, hogy ennek a barátomnak személyesen milyen fontos Isten szava. Nem azért olvasta Isten beszédét, hogy másokat meggyőzzön, vagy másokat kritizáljon, másokat kioktasson vele, és ez hitelessé tette őt. Akkor ő tudhatja, hogy milyen érték rejlik a Bibliában. Akkor őt érdemes megkérdezni arról, amikor kérdéssé válik. A hiteles hívő élet nem rejthető el. Ahogyan Jézus Krisztus mondta, nem rejthető el a hegyen épített város. Ha elrejthető, ha nem látszik meg messziről, akkor nincsen. Nem rejthető el. Nem tolakszik, de nem is rejtőzik el. Ott van. És amikor kell, akkor megkereshető. Megkereshető ő, és megkereshető általa az Isten. Megtalálható benne az Isten. Ez tehát az első, amit Hulda prófétanőről megtanulhatunk, hogy ő megkereshető volt. És a másik, talán így fogalmazhatnám, áttetsző volt a prófétanő élete. Nem ő volt a fontos, és ő nem is akart fontoskodni. Ő csupán olyan volt, mint a telefonkészülék, amely továbbadja az üzenetet, amely kihangosítja az üzenetet, amelyért van. Olyan, mint az ablak, amely egy ismeretlen világra nyit. Nyitja ki a tekintetünket. Áttetsző volt Hulda prófétanő. Nem mondja azt, hogy na végre megtaláltatok engem is. Azt sem, hogy épp a legjobb helyre jöttetek. De ugyanakkor azt sem mondja, hogy mit tudnék én segíteni rajtatok ebben a helyzetben. Tudja, hogy nem őre van szükség. Nem is tudna valóban segíteni semmit. Éppen ezért nem fontoskodik. De nem is alázatoskodik, hogy ó, hát mit tudok én nektek mondani. Mondja az üzenetet, amit kapott. Hogyan kezdődött? Ezt mondja az Úr. És hogyan folytatódott? Annak az embernek, aki hozzám küldött benneteket. És aztán mondja az üzenetet. Amit az Úr mond, annak az embernek, aki hozzám küldött benneteket. Az üzenet a fontos. Az a kapcsolat, amely az üzenet által létrejön, amelyet ez az üzenet megteremt. Nem én vagyok a fontos, mondja Hulda próféta asszony. Hát ezért tudunk olyan keveset Huldáról, mert nem önmagát állította előtérbe. Tudta, hogy Jósiás tanácstalansága, meg kétségbeesése nem arra szolgál, hogy ő érvényesüljön, hanem hogy Isten szava érvényesülhessen. Nem a maga gondolatait hirdette, hanem Isten gondolatait. Mert Hulda gondolatai korlátozottak, valamiféle emberi látószögből talán igazak, de egy másik helyzetben már érvényüket vesztik. Isten gondolatai azonban örökre megmaradnak, stabilabbak, mint az ég és a föld. Az Úr Jézus, aki Isten szavát mindig tökéletesen tolmácsolta, azt mondta, hogy az ég és a föld egyszer elmúlnak, de azok az igék, amelyeket én mondtam nektek, soha el nem múlnak. Ha valami örökké megmaradót akarsz mondani, mondd az én igémet. És Hulda Isten gondolatait mondja, még akkor is, ha kényelmetlenek azok. Engedjétek meg, hogy itt módosítsam a címet, amit kaptam. Azt mondtátok, vagy azt kértétek, hogy beszéljek Hulda prófétanőről, aki magyarázza a törvényt. Én azt mondanám, Hulda prófétanőről az ige úgy beszél, mint aki az ítéletet hirdeti. Nem a törvényt magyarázza, hanem az ítéletet hirdeti. Keményebb feladat, de talán szebb feladat ez. Nem időt álló elveket kell mondogasson, ami minden helyzetben mindenkire egyaránt igaz, hanem ott és akkor a királynak és a népnek abban a nyomorúságában kell hirdetnie Istennek az igéjét. Abban a helyzetben kell világossá tenni, hogyan látja az életünket Isten. Hulda prófétanő ítéletet hirdet, mert Júda nagyon közel került az ítélethez. Olyan, mint a szakadék felé száguldó autó, ha hirtelen nem állítják meg, akkor végleg beteljesedik a sorsa. Gyorsan kell cselekedni. Azt gondolom, hogy nem szeretünk ítéletet mondani, ítéletet hirdetni. Főleg szemtől szembe nem szeretünk ítéletet mondani senkiről. A háta mögött az még úgy elmegy, belefér. De szemtől szembe ez olyan szokatlan. Illik dicsérni. Illik szépeket mondani egymásnak. Kellemetlen érzés. Hogy jövök én ahhoz, hogy ítéletet mondjak ő róla? Talán ő maga is a fejemhez vágja. Milyen alapon mondasz te nekem ítéletet? De Isten igéje mindig személyes, mindig aktuális, annak a személynek abban a helyzetben szól. Amikor bűnben él, az a legnagyobb segítség, ha a bekövetkező ítéletre irányítja a figyelmét, az Istennek az igéje. Nem népszerű dolog ez. Jeremiástól tudjuk, hogy sok kortárs hamis próféta volt, akik nem is szerettek ítéletet hirdetni, és azt mondták, békesség, békesség. De nem volt békesség, mondta a próféta. Nem népszerű, de szükséges, hogy Isten embere lássa meg azt a nyomorúságot, amely átitatja a világunkat, amelyet sokszor csillogó-villogó ezüstpapírral próbál elfedni, hogy úgy tűnjön, mintha nem lenne nyomorúság, de amely belülről rothasztja ezt a világot. Fontos, hogy lássuk, és ki tudjuk mondani, amikor ki kell mondani ezt a rothadást, hogy felmerjük fedni azokat az indulatokat, amelyeket Isten megítél, hogy felmerjük fedni azokat a hazugságokat, hamisságokat, azt a szerepjátszást, ami sokak életét teljesen eltorzítja, hogy rá tudjunk mutatni a kapzsiságnak, a gőgnek, az önzésnek, a gyűlölködésnek, a bujaságnak a sokféle életet pusztító hatására, hogy Isten ítéletét, amely az életünk fölött áll, kimerjük mondani. És hogy kimerjük mondani, hogy mindennek a gyökere az istentelenség, az Isten nélküli élet. És rettenetes az, ha valaki Isten nélkül marad. Ezékiel próféta mondta azt, hogy őrállóvá tett bennünket az Isten. Mindazokat, akiket prófétának hívott el, őrállóvá tette. És ha te nem hirdeted az ítéletet, az ítélet bekövetkezik, de te leszel felelős azért, hogy elpusztult a bűnös. Ha azonban hirdetted az ítéletet, és ő megmaradt a bűnében, te megmentetted a lelkedet, mondja Ezékiás. Ezékiel. Isten igéjét kell mondani. Áttetsző élettel azt az igét, amit az Úr Jézus ránk bízott. Jaj nekem, ha nem ismerem Isten igéjét. Jaj nekem, ha csak a saját gondolataimat mondom. De ne értsük félre, nem ítélkezni kell. Ítéletet hirdetni kell. Az ítéletet, az ítélkezést, az ítélet kimondását, azt hagyjuk Jézusra. Sok hívő ember azáltal vált hiteltelenné újra és újra, mert a szavaiból fröcsögött az, hogy mennyire lenézi azokat, akiknek hirdeti Isten igéjét. Ítéletet hirdetni igazán azt tud, aki előzőleg meghallotta Isten ítéletét, személyes életére nézve. Ki meglátta azt, hogy Isten ítélete milyen súlyosan ott függ az életünk felett, nem azért, mert Isten el akar ítélni bennünket, nem azért, mert mi újra és újra azt választjuk, ami Isten ítélete alatt áll. Azt tudja hitelesen hirdetni Isten ítéletét, aki előtte személyesen megállt Isten ítélő széke előtt. Ezért vált hitelessé ez a barátom, hiszen ő ott a kollégiumban, a csendességében önmagának kereste Istennek a szavát, azt a szavát Istennek, amely először elítél, de aztán felemel. Így tudhatta másnak is hirdetni azt. Akire már ránehezedett saját bűneinek a súlya, az másoknak sem azért hirdeti már az ítéletet, hogy az nyomassza őket, hanem éppen azért, mert a bűn az már nyomasztja őket, és azt akarja, hogy levessék ezt a terhet. Hulda éppen ezért nem csak elmarasztaló ítéletet hirdet, felmentő ítéletet is mond. Júda országát pusztulás fenyegeti, mert a pusztulást választja. Jósiás királyt azonban megőrzi ettől a pusztulástól Istennek a kegyelme. Ha csak elmarasztaló ítélet hangzik, az még mélyebbre nyomja a bűnbe az embert. Mert akár bűntudatból, akár lázadásból menekülni fog az Isten elől. A próféta célja nem az, hogy elmeneküljön Istentől. Azért szól, hogy Isten szabadításának utat adjon. Felmentő ítéletet akar hirdetni a megtérőnek. Annak a szeretete hatja át a szavait, ki meg akarja menteni a megtérőnek az életét. Sokan talán így sem fogadják el. Aki hűségesen tolmácsolja Isten szavát abban a helyzetben, amiben él, azt mindig támadni és üldözni fogják. De Istentől azt a szolgálatot kaptuk, hogy áttetsző legyen az életünk, hogy a szavaink áttetszőek legyenek, áttetszen rajtuk az Istennek az üzenete. Ha kell, az elmarasztaló ítélet, és mindenképpen felmentő ítélet is. Így lehetett Hulda próféta asszony Isten munkájának az eszközévé. A Biblia leírja azt, hogy az ítélet hirdetése után Jósiás nem csak megkönnyebbült, és azt mondta, hogy ja, akkor engem már nem ér az ítélet el. Felmentett király nagyon fontos, nagyon kemény, erőteljes lépéseket tett, hogy a népét is megmentse a pusztulástól. Gyönyörű reformáció bontakozik ki, sajnos csak addig, amíg a király él, mert a nép nem tért meg szívből. Isten embere, a próféta tehát megkereshető és áttetsző. Radnótinak a szép verse jutott eszembe, Sartre. A költő az esti félhomályban áll, a világhírű gótikus katedrális előtt, fényjátéka, sok szobor közül az egyikre irányítja a figyelmét, amelyet az éjszaka sötétsége fokozatosan eltakar előle. Így szól a vers. Őszent mozdul meg oszlopán, 8 óra már. A tompa fény hulló sötétre vár, s hang szól magasból. Testben éltem én, de mégsem test szerint vitézkedém. Éleselkedik. A szent beáll a sorba, holdkőnek újra most. Az áll a csorba. Vihar harapta ki? Vagy vasfogú pogány? Eltűnt. Kezében tábla volt, és fény a homlokán. a mi életünk is fokozatosan eltűnik a múló időnek a homályában, a feledésnek a homályában. Mi marad meg akkor? A prófétának, a szentnek, talán ennyi marad csak meg, kezében tábla volt, és fény a homlokán. Kezében tábla volt. Az üzenet, amit hordozott. Ebben a versben is a szent Isten igéjére irányítja a figyelmet, hiszen Pál apostol szavát juttatja a költő eszébe. Testben éltem én, de mégsem test szerint vitézkedém. Az üzenet, amit hordoztunk, az marad meg, ha hordoztuk az Isten igéjét. És a fény, az Isten lelkének a ragyogása, amely ránk irányította az emberek tekintetét, amely megkereshetővé tette az életünket, mert azt lehet megkeresni és megtalálni, akire Isten lelkének a fénye ráragyog. Kezében tábla volt, és fény a homlokán. Ennyit tudunk Hulda próféta asszonyról is. Nem tudjuk, hogy milyen élete volt, nem tudjuk, hogy hogyan tekintettek rá a környezetében, nem ismerjük a személyiségét, nem ismerjük a gondolatait, az akkori világról, a tetteit. Ennyit tudunk. Kezében tábla volt, és fény a homlokán. Csendes életén átsugárzott Isten dicsőségének, szeretetének, szentségének, bölcsességének a fénye megkereshető volt, amikor szükség volt rá, amikor nem is rá volt szükség valójában, hanem Isten vezetésére. És áttetsző volt nem a saját véleményét, a saját ötleteit, a saját javaslatait mondta, hanem Isten igéjét. Személyesen, aktuálisan, mentő szeretettel. Ennyi volt fontos az életéből, ennyit jegyzett föl nekünk a Szentírás. De ez olyan fontos volt, hogy évezredek múltán is világít. Legyünk mi is Isten hűséges prófétáivá. Amen.